Emlékkonferenciát rendeztek Bódi Mária Magdolna vértanú örökségéről 2025 tavaszán Veszprémben. A következő percekben Szakács Péter atya, a Veszprémi Egyházmegye Bódi Mária Magdolna tiszteletével kapcsolatos referensének a konferencián elhangzott előadását hallhatják Bódi Mária Magdolna a Hívő Munkáslány címmel.
És szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ilyen sokan vagyunk, akiket érdekel Bódi Magdának az élete és a vértanúsága. Hát az előadásomnak azt a címet adtam, hogy Bódi Mária Magdolna a Hívő Munkáslány, mert Magdinak a hitéről szeretnék néhány gondolatot mondani. Hát egy kicsit nehéz volt így gondolni arra, hogy mit adjak elő. Én az elméleti teológiában már nagyon rég foglalkoztam, inkább lelki gyakorlatokat vagy homiliákat szoktam tartani a Bódi Magdiról. Néha egy-egy újságcikk felkérésre válaszolok, de most gondoltam, hogy mivel ez itt a főiskolán egy ilyen félig tudományos, félig népszerűsítő szándékkal szerveződött ez a konferencia, akkor igyekszem néhány teológiai jellegű gondolatot is hozni, de a végén ennek az lesz a lényege, hogy megismerjük, hogy Magdi milyen módon gyakorolta a hitét, és leginkább az, hogy mi is miben tudnánk hasonló módon követni Magdit, vagyis hogy Krisztushoz minél jobban közeledni, ahogy érsek atya is mondta a bevezetőben. Hát néhány idézetet kerestem ki, maga lesz a vértanúság, ha valaki végigolvassa, de nem kell az egészet végigolvasni. Az első, a második vatikáni zsinatnak a Lumen Gentium kezdeti dogmatikus konstitúciójában van egy rész, ami általános meghívásunkról beszél, az életszentségről, és igazából minden tanítványa Jézusnak meg van hívva az életszentségre, minden különbségtétel nélkül, és hát ezt elmondhatjuk Bódi Magdiról is, aki egy egyszerű, hat elemit végzett munkáslány volt, de elmondhatjuk bármelyikünkről is. A Bibliából egy részt kerestem ki, Zsidókhoz írt levél 11. fejezete. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Tehát a hitet ők elénk élték. Itt Ábrahámnak és másoknak a példáját hozza a Zsidókhoz írt levél, és hát Magdira is így tekintünk, mint a hit példaképére, igazából így tudnánk összefoglalni az ő életét, hiszen akikre vértanúként vagy hitvalóként tekintünk, ők mind a Istenbe és Jézus Krisztus vetett hitük alapján lettek példaképeink. És igazából a vértanúság vizsgálatánál is az a fő szempont, hogy megállapítsa az egyházi vizsgálat, hogy az illető hitéért és erkölcséért áldozta az életét. Akik háborúnak voltak az áldozatai, őrejük is tisztelettel tekintünk, mint áldozatokra, vagy minden elhunytra tisztelettel tekintünk. Viszont a vértanúknak a tisztelete, ez ennél valamivel többet mond, az, hogy valaki a Krisztusba vetett hitért és Istenért áldozta föl az életét, és ezt vizsgálja igazából az egyházi vizsgálat, hogy ez így történt-e, és ezt mondja ki a végén. A katolikus egyház katekizmusából is egy idézet, ami hivatkozik a Dei Verbumra, Isten végtelen szeretetében barátjaként szólítja meg az embert, hogy befogadja a saját közösségére, és erre a meghívásra adott válasz a hit. Az újszövetségi szentírás a boldogságos Szűz Máriát, az újszövetségi szentírás a boldogságos Szűz Máriát állítja elénk a hit példájaként, de boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Itt megkérdeztem előadás előtt a Balázs atyád, aki biblikus, hogy hát helyes-e a nyolc boldogság mellett ezeket is boldogságoknak nevezni, és azt mondta, hogy igen, az egyik ugye az evangélium, Lukács evangélium kezdetén, amikor Mária boldog, mert hit, tehát itt láthatjuk, hogy a hitnek is van egy boldogsága a Bibliában, és még egy idézetet kerestem ki a János evangéliumból, ez pedig ugye a vége fele található az evangéliumoknak. Jézus azt mondja Tamásnak, hittél, mert láttál, de boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Tehát egy másik ilyen boldogságmondást állunk az evangéliumok végén, amely azokat nevezi boldognak, akik hisznek. Hát ennyi bibliai és tanítóhivatali megnyilatkozás után most szeretnék néhány dolgot a boldoggáhatási ügymenetről mondani, ez mindenkit szokott érdekelni, különösen is abból a szempontból, hogy ebből mit használhatunk fel. Most rám is kérdezték tőlem, hogy hát hogyan lehetne ebből egy doktori munkát írni, mondjuk a boldoggáhatási aktákból, meg ilyesmit, és egy diák kérdeztem. Hát a boldoggáhatási ügynek a forrásai, és lehet, hogy nem egészen exakt módon soroltam fel itt, de igazából vannak nyilvános források, amik bárki számára hozzáférhetők, például könyvek. Az Orosatyának volt az első életrajzi könyve, ezt vett át a Temesi atya, és egy kicsit tökéletesítette, illetve a Galambos plébános. Aztán készültek különböző riportok, publikációk, és voltak szóbeli közlések is, amik elhangoztak, egy része le van írva, más része inkább visszaemlékezés volt. És hát volt a boldoggáhatási vizsgálaton belül tanúkihallgatások és a boldoggáhatási aktáknak különböző más részei, amelyek nem nyilvánosak, 50 évig nem hozzáférhetőek, különböző okokból titkosítva vannak. Most ezeken belül, az aktákon belül voltak olyan részek, amelyet különböző szakértők készítettek. Egyik volt a történészi szakvélemény, amit a Kálle professzor úr készített, de rengeteg más történészi anyag volt, amit úgy emlékszem, hogy kb. Az egész dokumentáció 4500 oldal volt, és erről Varga Tibor készített egy iratlistát, annak idején emlékszem, azt hiszem 130 oldal volt, úgymond a lista, hogy milyen irataink vannak. Ezen kívül voltak teológiai szakértői anyagok. Ezzel kapcsolatban sajnos van egy olyan megjegyzés az egyik dokumentumban, hogy nem szabad nyilvánosságra hozni azt, aki írta őket, ebből kettő van, és ebből a teremben is van olyan teológus, aki ebből írt ilyet. Ezek a Bódi Magdinak a ki nem adott írásainak a teológiai vizsgálatát tartalmazzák, de ezek sajnos nem hozhatók nyilvánosságra. Aztán voltak tanúkihallgatások, ezeket, ahogy Márfi érsek úr is említette, már elvégezték jó részben az első szakaszban. Egyrészt Mindszenty Veszprém püspök is végzett ilyeneket, aztán Bánás püspök is, és utána, amikor újra nyitottuk az ügyet Márfi érsek úr idejében, akkor újabb tanúkihallgatásokat végeztünk. Ezeknek most nem megyek bele a részleteibe, de én itt dolgoztam ebben, mint delegátus bíró, ebben a részben főleg, illetve az egész iratanyagnak a komplex összeállításán és kezelésén, de elsősorban ezeknél a tanúkihallgatásoknál végeztem el a részletes munkát. És itt a következőre voltunk kíváncsiak a Isten szolgálójának. Isten szolgálója attól kezdve valaki, hogy elindul az egyházmegyei vizsgálat vagy eljárás. Azért hívják eljárásnak, mert ez egy peres eljárás az egyházon belül, és van benne a jogi eljáráson belül egy védelem és egy vád, és végül is ezt az egész iratanyagot nem az érsek dönti el, hanem ő felterjeszti a Rómába, és a Szent Atya, aki meghozza ebbe az úgymond perben a végső döntést, de a helyi egyházmegye folytatja le az eljárásnak a nagy részét, és ebben jelentős szerepe van mindig az adott érsekeknek. És itt az eljárásban kérdeztünk a boldoggáhatandó vagy a vizsgálandó személynek a személyiségére, erényeire, jelen esetben a vértanúságára, annak hírére, és a vele kapcsolatos tisztelet megnyilvánulásokra. Voltak még helyszíni szemlék is, ezek elsősorban Litérhez, a sírhoz és a vértanúság helyéhez kapcsolódó tisztelet nyilvánításoknak a vizsgálatai voltak. Ez szintén ott a delegátusnak volt a feladata. A boldogávatási vizsgálatoknak a tárgya, tehát még egyszer Isten szolgálatának élete erényei és jelen esetben a vértanúsága. Most mondanék néhány kérdést, ezek nem kifejezetten pont a Bódi Magdi ügyből vannak így szó szerint véve, mert ezeket így nem ismertetjük, de általában van ennek szakirodalma, hogy milyen jellegű kérdéssor alapján vizsgáljuk meg azt, hogy valaki tényleg a vértanúság vagy az életszentség útján haladt-e. Először is a tanú, aki általában személy és fültanúja volt az eseményeknek, ismerte Isten szolgálatát, megkérdezzük a személyes adatait, ismereteinek forrását, illetve felhívjuk a figyelmét, hogy kizárólag a saját tapasztalataira támaszkodjon, és az olvasmányait, amiket olvasott róla, azokat most tegye félre. A másik, hogy nyilván felhívjuk a figyelmét, hogy ez egy nagyon komoly dolog, és kizárólag olyan dolgokat mondjon, amiről meg van győződve lelkiismeretében, és tényleg így megtapasztalta. Aztán utána megkérdezzük a illető Isten szolgálójának a családi körülményeiről mit tud, egészen gyerekkorától az élete hogy alakult, élete végéig, milyen volt a személyiségének a változása, a lelki életének alakulása, de ezeket konkrét kérdésekkel, tehát az én időmben olyan 80 körüli kérdés volt, a bánás időszakban azért 100 körüli kérdés sor volt, tehát nagyon részletesen rákérdezünk dolgokra, és hogyha valami túl általános, akkor még plusz kérdéseket is fel lehet tenni. Most az erényekről kérdezünk ezt követően az életút után. Először a belénk öntött erényeket, hit, remény, szeretetet, aztán sarkalatos erényeket, okosság, igazságosság, lelki erősség, mértékletesség, az evangéliumi tanácsok megvalósulása, tisztaság, szegénység, engedelmesség, az alázatosság erényét külön ki szoktuk emelni, utána az erények gyakorlásának fokára kérdezünk, hogy ez normál fokon, vagy ennél magasabb, akár hősies fokon gyakorolta az illető. Érdeklünk természet fölötti ajándékokról, csodákról, ima meghallgatásokról, van-e tudomása a tanulnak. A vértanúság vizsgálatánál pedig halálának körülményeiről, temetésének körülményeiről, az életszentség vagy vértanúság híréről, az iránta megnyilvánuló tiszteletről és annak az időbeli változásairól kérdeztünk. Mindennek a vizsgálatnak a végét azt elmondhatom, mert ez a Szentek ügyeinek, dikasztériumának honlapán megtalálható, az pedig a következő, ezt most ők is írták, hogy a vértanúság ténye megfelelően bizonyított. Az ex parte persecutoris, vagyis az üldözőknek az oldaláról inódium fidei minősítés, tehát hogy a hit gyűlölete miatt ölték meg Bódi Magdit, és az ex parte szervédei Isten szolgának az oldaláról pedig jól bizonyított, hogy a tisztaságának, tehát az erkölcsének és a hitének a védelmében halt meg. Tehát összefoglalóan az alsó sorba találjuk ebben a dekrétumban is, amit az idén májusban kiadott a dikasztérium, hogy Isten szolgálat Krisztusba és az egyházba vetett hite miatt ölték meg, és ezért tekinthetjük vértanúnak. Még néhány percen van. Én néhány kicsit részletesebb kérdést, amit felszokás tenni ezen a kérdéssoron belül, ezeken a kategóriákon belül, amit elmondtam, ez kifejezetten a hitről, tehát láthatjátok, hogy mennyire részletesen próbálunk a hiten belül is rákérdezni, milyen volt az általános magatartása a katolikus hit vonatkozásában, valóban az Istenbe vetett hite jellemezte, indította mindennapi élet cselekedetei között, komolyan törökedette az életszentségre, vallásos magatartása mögött valóban mély hit húzódotta meg, vagy esetleg feltűnés vágy, erre is rá szoktunk kérdezni. Hogyan viszonyult embertársai bűneihez, hitéhez segítette másokat a hitben, az imádsága milyen volt, hogy tisztelte Istent, az oltári szentséget, a szenteket, imádkozott együtt a tanú vele, milyennek látta az ima közben őt, ő mit tapasztalt az imádságok hatására, buzdított-e másokat is az imádságra. És konkrétan rá szoktunk kérdezni, hogy vannak-e hiányosságok a hitében, a hitének gyakorlásában Isten szolgálójának, amire a tanú felfigyelt, illetve, hogy valóban megvan erről a győződ, vagy tényleg a hitéért áldozta az életét, vagy valamilyen más magyarázatot adna inkább a halálának, és van-e olyan értesülés, ami kifejezetten ellenkezik azzal, hogy ő értanú volt, ezt is megkérdezzük. Hát nagyjából ezek a kategóriák van a kérdéseken belül, és akkor most mondanék néhány gondolatot arról, hogy mit szűrtem le én magam a Magdi hitéről. Ez mindenki hozzáférhet a különböző könyvekből, olvasmányokból, tehát ez most nem a Boldog Avatásnak, oktáinak az ismertetése lesz, hanem egy ilyen általános összefoglaló. Az egyik érdekesség, hogy Magdi személyében Isten olyan embert választott ki, aki csak kissé vallásos családból származott. Otthon imádkoztak, anyukája megtanította a gyerekeket imádkozni, de igazából véve inkább a katolikus iskolába, a Köveskálon, a hittanórákon találkozott komolyabban a hittel, és annyira megtetszett neki, hogy ő jelentkezett első áldozásra, és már a felkészítő alatt, amit egy káplánatya tartott neki, Dörnyei Imre, aki szomszéd plébániáról, Szentbékáról járt át, annyira megtetszett neki a hittan, hogy ő mindig Jézusról beszélt otthon. És első áldozása után meg még inkább. Tehát igazából a szentségek, és a hittan volt a legelső forrása Bódi Magdi hitének, és ugye a hitéből fakadó vértanúságának is. És hát ez azért is fontos, mert most egy hittudományi főiskolán vagyunk, és gondolkozunk el rajta, hogy vajon az én tanítványaimnak, mikor beszélek a hitről, vagy próbálok átadni valamit, akkor hát fel tudom-e őket ennyire lelkesíteni, és ilyen vonzó dolgokat tudok-e mondani, amit utána ők annyira komolyan vesznek, mint például ez a kislány, aki ott hallott igazából először komolyabban a hitről. Aztán, amikor első áldozó lett, utána annyira komolyan vette, ami ott elhangzott, hogy ugye nem az volt, hogy bérmálásra jött legközelebb misére, hanem minden héten, vasárnap, ahogy tanulta, akkor minden héten ő eljárt misére, még akkor is, hogyha a szomszéd faluba el kellett menni, ezért akár gyalog. Ő ezt is megtette, és ennyire halál komolyan vette, amit tanult, ugye. Hát mi is adjunk jó példát ezzel a tanítványainknak, vagy azoknak, akiknek a hitről beszélünk. Aztán később nagylányként lelki olvasmányai voltak, mondok néhányat, ami bárki számára hozzáférhető, de ha olyan komolysággal vesszük, mint ő, akkor nagy lelki haszna van. Egyik Kempis Tamás Krisztus követése című munkája, Loyolai Szent Ignác lelki gyakorlatos könyve, aztán szentek életéből is sokat olvasott, illetve a Szentírásból. Tehát még mindig olyan forrásoknál tartunk, ami bármelyikünk számára hozzáférhető, bármelyikünk járhat ezen az úton. Nagylányként, kamasztlányként, mikor elköltöztek Mámapusztára, akkor a Füszvőgyártelepi plébániára elkezdett járni Androsics atyához két hetente lelkivezetésre és gyónásra, ezt folytatta aztán Temesi atyával, és később, mikor 18 évesen a gyárba jelentkezik, akkor pedig napi áldozó lesz, mert ott van rá lehetősége, és rögtön meg is ragadja ezt a lehetőséget a Jézussal való kapcsolatban. Egy másik dolog, ami ő neki a hitét erősítette, a természetben való szemlélődés és Isten műveinek nagyságának a szemlélése. A Balaton kenesei magas partnál, ahol kiszokott menni kamaszlányként is elgondolkozni arról, hogy mik az élet nagy kérdései, és valóban neki minek kell lennie, hogy nagy lesz majd. És igazából úgy érezte, hogy az Isten szolgálata az, amire a legnagyobb indítatást érez, de a szerzetes rendben, ahol jelentkezett, az a Jézus szíve néptárjainak társasága volt, oda nem vették föl családi okokból, és hát akkor megpróbáld munkás lányként az életszentség útján járni, és ott a hitet védeni, terjeszteni, akár a munkahelyi környezetben is, illetve azokban a csoportokban, ahol tevékenykedett, a plébánián segített, hittan csoportot vitt, Szívgárda DL csoportja volt, Mária kongregáció belépett, és az oltáregyletben is segített. Hát sokakat a vele korabeli lányok közül elvezetett a szentségek vételéhez, például az első pénteki nagy kilencseddel. Hát én igazából ennyit szerettem volna mondani, most járt le a 20 percem, és még egy idézetet talán ide a végére, ami ez az élete utolsó napjáról való, amikor Magdus hittel mondja, hogy ne féljetek, a Jóisten velünk van, a testünket megölhetik, de a lelkünket nem, és rögtön meg is jegyzi az asszony, aki ott volt, hogy milyen erős az ön hite, Magda, hogy nem fél. És hát ezt kívánom mindannyiunknak, ezt a hitet, hogy mi is Isten kegyelméből ezen az úton járassunk, mint Magdi. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Szakács Péter atya, a Veszprémi Egyházmegye Bódi Mária Magdolna tiszteletével kapcsolatos referensének a konferencián elhangzott előadását hallhatták. Bódi Mária Magdolna a Hívő Munkáslány címmel.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Henry Nouwen, Szeretet vagy. Szabó Tamás műsora.